A legtöbben tudjátok, hogy múlt héten volt egy konferenciánk, ugye? Sokan itt is voltatok. Ámulatosan jó volt. Hogyha hozzá tudtok jutni a hanganyagához, akkor jussatok hozzá. Azt hiszem 7-8 nagy üzenetet prédikált Pásztor Scheller, és mindegyik zseniális volt. Tehát az ember mindig azt gondolja, hogy na oké, kész, most kiprédikálta magát, mehetünk haza, a többi az már csak ragozás lesz. És nem. Tehát egyik üzenet a másik után überelte egymást szép keresztény szakzsargonnal. És nagyon, nagyon, tehát ámulatos volt. Úgyhogy ha azt hiszem meg lehet kapni a konferencia anyagát MP3 CD-n, ahol az egész rajta van, de külön audio CD-ken is. Nagyon jó volt. És ha már egyszer itt tartunk, egyébként megjegyzem, hogy mi itt csak kispályázunk. Tehát ez az üzletember találkozó, az, ha Gyuri nem lenne, akkor... De így, hogy van, így is csak egy halvány árnyéka annak, amik az Isten tiszteleteink hétről hétre. Pásztor Majoros Kende Istennek egy nagy ajándéka számunkra, és tényleg olyan tanítást kapunk szerdán este, vasárnap délelőtt, délután, ami nem is mérhető ahhoz, amit mi itt produkálni tudunk. Úgyhogy nyilván Isten ugyanaz itt is és ott is, ez az egyetlen reményünk, de igazából Isten nem véletlenül adott nekünk lelki pásztort, tehát olyan embert, aki tényleg a szívén viseli a nyájnak, a mi sorsunknak az egészét, és ő az, aki olyan üzeneteket kap Istentől, amik neked szólnak. Neked szólnak. Eljössz egy Isten tiszteletre, meghallgatod, és azt mondod, hogy az ember honnan tudta, hogy én miben vagyok. Ezt honnan tudta, biztos kémei vannak valahol. És tényleg úgy van. A Szent Szellem az ő kéme, és ő maga nem is tudta, hogy miről beszél egyébként, de Isten pontosan tudta, meg te is. Úgyhogy szeretettel látunk titeket, amikor csak tudtok, szerdán, délután, 6:30, 6:30, jól mondom, vasárnap délelőtt 10:30-kor és este 6:00. És a Keta is egy jó mulatság, oda is jártok egy csomóan, teljesen jó, a Közép-Európai Teológiai Akadémia. Úgyhogy szeretettel látunk ott is. Ezen a konferencián volt Pásztor Schellernek egy üzenete az álnokságról, egy ámulatos üzenet. És egy picit erről szeretnék beszélni, illetve ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy nagyon bátorító gondolat, egy nagyon bátorító üzenet. Jó reggelt kívánunk! És Jobb 15-16-hoz, ha lapozunk egy pillanatra. Tizennegyedik vers azt mondja, hogyan lehetne tiszta a halandó, az igaz ember és igaz az ember, és igaz ember az, ki asszonytól született. Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében. 16. Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, ez te vagy, aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet. Ez az üzenetem ma reggelre. Isten áldjon meg benneteket. Oké. Okay. Mit? Jó, tehát ez rólam beszél. Csak megpróbálom kivetíteni rátok, hogy én jobban érezzem magam. Azt mondja, hogy aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet. És Pásztor Scheller nagyon világosan különbséget tett a bűn és az álnokság között. Az álnokság szót a mi Bibliánk néha hamisságnak, néha véteknek fordítja. De a lényeg az az, hogy az álnokság, hamisság, vétek, hívjuk álnokságnak, egy olyan bűnünk, ami a szívünkben lakozik. Egy olyan hozzáállás, egy olyan alapvető viszonyulás Istenhez, amely nagyon-nagyon sok problémánknak a gyökere. És ez a hozzáállás az, hogy nem bízhatok Istenben. Ez az álnokság gyökere. Nem bízom Istenben. Nem hiszek neki, nem bízhatok benne. Az álnokság az, amikor Istent kevesebbnek gondolom, mint aminek ő kijelentette magát. És igazából ez olyan, mint a forrás, ami, ha ott van a szívemben, akkor tovább gyűrözve egy sor következménnyel bír az életemben. Ugye, és csak így gyorsan, hogy az álnokságnak mondjuk azt, hogy három komoly következménye van. Az első, hogy megrontja az Istennel való kapcsolatomat. Az álnokság az a hozzáállás, amellyel megszomorítom, illetve megoltom a Szent Szellemet. Ugye a Szent Szellem ott van benned, és folyamatosan vezet, folyamatosan vigasztal, folyamatosan bátorít, folyamatosan ajtókat nyit előtted, de teszi ezt úgy, hogy tiszteletben tartja a szabad akaratodat. Teszi ezt úgy, hogy sosem kezdi el csavarni a karodat, hogy sosem kezd egy érzelmi nyomás alá helyezni. Teszi ezt úgy, hogy végtelenül tisztel. Csendes halk hang, aki bátorít, aki hisz benned, aki ígéreteket tesz neked, és aki emlékeztet ezekre az ígéretekre. És az álnokság ugye mit tesz ezzel a hanggal? Azt mondja, hogy nem igaz. Azt mondja, hogy úgysem teszed, úgysem bízhatok benned. A zsidók, akiket Isten kihozott Egyiptomból, arról a földről, ahol rabszolgaságban, kényszermunka alatt éltek, éhbéren, ahol olyan iga volt rajtuk, hogy nyögtek alatta, Egyiptomból, ami a régi életünknek, a világnak a jelképe, onnan kihozott minket Isten. És ahogy kihozott minket, ugye hatalmas csodával menekültünk az egyiptomi sereg elől, és szétnyílt előttünk a Vöröstenger, és hatalmas csodával átmentünk a tengeren, és aztán az ellenségeinken összezárult a víz, és megszabadultunk, ahogy átértünk a túloldalra, 3-4 nap után, mert valamilyen kis szükségünk nincs betöltve, mert piszok ment a körmünk alá, mert a dolgok nem úgy alakulnak, most sem arra számítottam most már, hogy Isten végre mindent rendbe rak, hát odaadtam neki az ajándéklistát, miért nem teljesítette még? És ki vagyok akadva, és elkezdem vádolni Istent. És ennek a gyökere az álnokság. Az az alapvető hozzáállás, hogy Isten azért hozott ki minket Egyiptomból, hogy itt dögöljünk meg a pusztában. Tuti. Tehát ezzel szórakozik. Hát tuti. Ki hozott, és aztán nem ad inni, nem ad enni. Ugye ezt mondták a zsidók. Itt fogunk szomjan halni. Itt vagyunk a pusztában, és nincs mit inni. És rázták az öklüket. 3-4 nappal azután, hogy csodálatos módon kijöttek Egyiptomból. És én azt mondom, hogy ezt nem értem. Tehát oké, ez nem csak hálátlanság, ez budgyantság. Tehát hogy tehetnek ilyet? És a gyökere az álnokság. Egy szívbeli hozzáállás, amelyik Pásztor Scheller itt tanította, azért gyűjt információt, hogy a maga hozzáállását igazolja. Bármit lát, megvizsgálja abból a szempontból, hogy hogyan igazolhatja vele a saját álláspontját. A farizeusok ilyenek voltak a zsidók a Jézus Krisztussal szembe, ugye? Azt mondták, hogy ez a fickó nem lehet a messiás, ez a fickó a mi ellenségünk, ettől a fickótól meg kell szabadulnunk, és figyelték reggeltől estig, hogy mit csinál, gyűjtötték az információt, de mindent csak azért figyelték, hogy aztán megbuktathassák, hogy bűnt bizonyíthassanak rá, hogy megvádolhassák valamivel. Ez az álnokság gyökere. Van egy elképzelésem, aminek az alapja a bizalmatlanság, a hitetlenség, aztán ez szerint információt gyűjtök, vádlok a szívemben, és vádlok hangosan. És minden helyzetet csak egy bizonyítéknak látok arra, hogy nekem van igazam. Ez olyan, hogy benne vagyok a gödörben, és ások lefelé. És csodálkozom, hogy az életem nem simul ki, nem lesz áldásos, nem lesz örömteli. Na most, az álnokság, és itt az első számú következménye, megszomorítja a Szent Szellemet. Az Istennel való kapcsolatom, amely az örömnek igazából az egyetlen állandó és megingathatatlan forrása, elvész. Mert álnokság van a szívemben. Mint amikor én beszélgetek a feleségemmel, és folyamatosan rosszat feltételezek róla. Tehát állandóan azt mondom, hogy tehát azért nem csináltál kávét reggel, mert utálsz. És eleve biztos azt gondolod rólam, hogy. És tuti, hogy ahogy kiteszem a házam, a lábam a házból, jól kibeszéltek a Danival. És tele van a fejem egy feltételezéssel, miszerint ő rosszabb annál, mint amilyen valójában. Tehát eleve, tehát ezen jár a fejem, így állok hozzá, így nézek mindent. Álnokság. Most ha ezt én megteszem Istennel, szerinted Isten örül ennek? Úgy értem a személyes kapcsolatotok, amely a meghitt, bensőséges, bizalmon alapuló, magunkat odaadó szerelemhez hasonlítható leginkább, a szerintetek sérül ettől a hozzáállástól? Ez első következménye az álnokságnak. A második, hogy ez megváltoztatja a világképemet. Ugye az ateista embernek az a problémája, hogy egyedül van, ahogy a Gyuri mondta. Hogy ő egyedül harcol és küszködik egy nagy, személytelen, szemtelen gépezetben, amelyben ő csak egy apró porszem, és reméli, hogy a nagy fogaskerekek nem darálják le. És igyekszik, harcol, próbál túlélni valahogy. Viszont a keresztény ember most már nem csak a nagy, szemtelen gépezettel harcol, hanem Istennel is, aki azért hozta ki őt a pusztából, hogy ott ölje meg. És ilyen módon a világ az álnokságban élő keresztény számára egy szörnyű helyé válik, ahol nem csak a vak véletlen, hanem Istennek a tudatos terve akarja őt tönkretenni. Jó, és persze, ne érts félre, tehát ezt így nem mondjuk, hát Sanyi, te valaki máshoz prédikálsz. Persze, csak amikor nézel a pénzügyi helyzetedre, és arra gondolsz, hogy Isten azt ígérte, hogy bízzak benne, keressem először az ő országát és igazságát, én meg megtettem, most meg itt fogok éhen dögleni, mert nem keresek elég pénzt, mert ebbe a hülye biblia iskolába jártam. Mi ez, ha nem álnokság? Nem? Nem? Csak kicsit kultúráltabban néz ki, olyan szépen be van csomagolva, mondjuk egy celofánban, fincsi. De ha kinyitod, ugyanolyan szaga van, és ugyanolyan az állaga, mint annak a dolognak, amit a nene gyárt reggelente. Nene a kutyám. Tessék? Igen. És hogyha ilyen világban élek, amely ellenséges, akkor ez a világkép, ez nem táplál engem, hanem kiszipolyoz. Egy üres ember leszek, akinek szüksége van, és mi történik? Elkezdem tönkretenni a kapcsolataimat, az emberi kapcsolataimat. Mert nem kapok Istentől, nem kapok a világtól, ellenem van, ezért remélek valamit a többiektől, de nekik sincs, nekik sose volt lehetőségük rá, hogy igazán adjanak. Úgyhogy ő belőlük is hamar ellenséget csinálok, és azon találom magam, hogy én harcolok Istennel és az egész világgal. A harmadik következménye, és erről szeretnék beszélni, az az, hogy a világ számomra egy pici helyé zsugorodik. Egy olyan helyé, ahol a lehetőségeim a szürke hétköznapok, és az egyetlen célom a túlélés, legalább ennek a viszonylagos nyugalomnak és békének a fenntartása. Az álnokságban élő ember nem hódító, nem akarja megváltoztatni a világot, nem hisz a lehetőségeiben, nem gondolkozik nagyban, nem cselekvő ember, nem hódító ember, hanem védekező, harcoló és harapó. És mindaz, amire el vagyunk hívva, ennek gyökeresen az ellenkezője. Mindaz, aki és ami Isten, az ennek a gyökeres ellenkezője. És ha valami van, amivel kapcsolatban Isten keményen fellép, az az álnokság. Miért? Mert tönkreteszi az álnok embert, és tönkreteszi a környezetét. A farizeusok álnokok voltak. És Isten, Jézus Krisztus osztotta őket rendesen. Harcolt velük, mert az álnokság pusztító. És nem jó senkinek sem. Úgyhogy nézzünk meg egy történetet az Ószövetségben, ezt az utolsó, harmadik lehetőséget. Királyok 4, 2 Királyok 4, Elizeusról van szó, Illés tanítványáról, aki Illés szellemét örökölte, sőt, kétszeresen, aki Istennek egy hatalmas embere volt, egy szegény proféta, nem mint Dávid vagy Salamon, akik a trónról és királyként és gazdagságban voltak Isten emberei, hanem ő egy szegény, koldus proféta volt, lehet így mondani. És itt történetesen találkozik egy... Olvassuk. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott első vers Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Úgyhogy olyan ez, minthogyha, mit tudom én, az egyik bibliaiskolás tanárnak a felesége menne pásztor Kendéhez, és mondaná, hogy hát tudod, hogy az én férjem félte Istent, hát meghalt. És most eljött a hitelező, hogy elvegye a két gyerekemet rabszolgának. És abban az időben ez egy bevett szokás volt, hogy adós rabszolgaság intézménye egy bevett szokás volt. Úgyhogy mit tudom, kölcsön kérek pénzt a Pétertől, és egy év múlva nem tudom megfizetni, akkor azt mondom, hogy leszek két évre a rabszolgád, és akkor ezzel ledolgozom. Péter azt mondja, hogy rendben, tudok adni munkát, és akkor dolgozom a Péternek. És aztán két év után... Jó gondolat? Tessék? És adom itt az ötleteket. Óra után jön oda hozzám, hogy tudna adni egy kisebb összeget. Na, szóval, és hát asszonynak nem tetszett, hogy viszik a gyerekeket, és Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgált házában, csak egy korsó olaj. Oké, itt a helyzetünk. Jön az adóhivatal, és viszi a házadat. Viszi a feleségedet, meg a férjedet, meg a házadat. És mész pásztor Kendéhez, és mondod neki, hogy hát viszik a házat. Vagy viszik a férjem, de azt nem is olyan nagy baj, de a házat is viszik. Ezt mondod, viszik a férjemet. Na és ünnepeljünk. Ti mit nevettek mind? Én ezt nem értem. Na jó. Jó. És kérdezi a pásztor Kende, hogy mit van. És mondod, hogy 15 ezer forintom. Hát ez nem sok. És itt az álnok ember mit gondol ezen a ponton? Hát majd csak lesz valahogy. Hát Isten megígérte, hogy hűséges lesz. És hogy mindent a javamra fordít, Róma 8:28 szerint. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És ez is a javamra lesz. És ha Isten velem, kicsoda vagy micsoda lehet ellenem? Az álnok ember szívében ezek az alap. Dicsérem az Urat mindenben, amiben vagyok. Most épp úgy tűnik, hogy nehézségben vagyok, de ez csak a hitemnek egy próbája, és ahogy kikerülök belőle, a hitem értékesebbnek fog bizonyulni a tűzben próbált aranynál. Ugye az álnok ember ezt mondja? Nem az álnok ember azt mondja, hogy átkozott legyen a neved! Azért hozták ki a pusztából, hogy itt halljak meg. Ezt élvezed, hogy szórakozol velünk, hogy játszod a kis játékaidat, és aztán elveszed azt is, amink volt, azt a keveset, és nem, az állok emberben valami ilyesmi születik meg inkább. És ez persze csendesen, mert jó keresztények vagyunk, de ott ülünk este a sötétben, és azon gondolkozunk, hogy oké. Baj van velem. Ez az, amit meg kell tanulnunk. Az emberi élet egyik fő leckéje ez. Bele kell vésődni a szívedbe, hogy bízhatsz Istenben. Muszáj. Ebben a világban nem lehet, hogy nem kéne én nagyot ugrani, de azért ugrok. Muszáj bíznod Istenben. Olyan mértékben, hogy az ő ígérete abszolút valóság legyen. Ha ő azt mondja, hogy minden rendben lesz, akkor el kell, hogy hidd, hogy minden rendben lesz. És a helyzet az, hogy ezt nagyon nehéz intellektuálisan megtanulni. Éppen ezért Isten keresztül visz helyzeteken. Kivisz a szikla peremére, meglök, és amikor így zuhansz lefelé, akkor elkap. És akkor, na most mit tanultál? Nyugodj meg, Sanyika, mit tanultál? És akkor mondom, na mit tanultál? Azt, hogy elkapsz. Ügyes, Sanyika. És legközelebb visz a szikla felé, és mert ott kapaszkodok a fűbe, fába, tudod, és tudod, lefejti a kezemet, és megint lelök, és megint elkap. És akkor, mit tanultál, Sanyika? Hát, hogy elkapsz, tudod, és legközelebb visz a szikla felé, akkor már tudod, csak nézek jobbra-balra, és nem kapaszkodok semmiben, tudod, lelök, és elkap. Aztán egy után meg csak, hé, menjünk a sziklához, jéhéj! Tudod, és nekifutok, és ugrok. És Isten maga szerint nem mondtam, hogy elkaptak. És aztán elkap, és mondja, csak vicceltem. És kialakul köztünk egy kapcsolat, ahol bízom benne, érted? Mint egy gyerek az apjában. Tehát, hogy dehogy is teszi meg velem. Szeret, az életét adta értem, bármit megtenne értem. Nem, hogy nem szórakozik velem, nem, hogy nem teszi meg azt a jót, amit megtehetne, hanem ezerrel azon van az örökkévaló elméjében, szeretetben megtervezte az életemet, előre elkészített mindent, és aztán az életét adta azért, hogy ezt a tervet véghez vihesse. Érted? De hogy fogod ezt megtanulni? Muszáj megtanulnod, különben állandóan rabszolgaságban fogsz élni. A saját végességed és korlátoltságod rabszolgaságában. Érted ezt? Te nem vagy mindenható. Márpedig arra vagy elhívva, hogy önmagadnál mértéktelenül nagyobb dolgokat vigyél véghez. De mert csak a saját erőforrásaidban gondolkozol. Egyedül esetleg egy ellenséges Istennel, tehát még Istent is neked kell legyőznöd, ezért örökké a kis korlátaid között fogsz élni. Érted ezt? Ezzel a hittel Isten elvisz minket a mennybe, és ugyanúgy fogunk élni, mint itt a földön. Kis szobámba be, kis szobámból ki, csak óvatosan nézem, mennyi pénzecském van. Isten azt mondja, hogy látogass meg engem Jeruzsálemben. Ó, Jeruzsálem, az messze van, arra nekünk nincs pénzünk, kis szobába be, kis szobából ki, kicsi életet élünk, ezek a lehetőségeink is, tudod, Isten így néz rád, és azt mondja, hogy hey, ugyanaz a hatalmad, mint nekem. Elmehetnél a Jupiterre, eloldhatnád a napot, ha akarod, tehetnél valami jót, minden hatalom a tiéd, de csak rajtam keresztül. Hiszed-e? Nem. Kis szobába be, kis szobából ki, és éljük az életünket. Érted, hogy ezt Isten nem tűri? Tehát, hogy ezt nem hagyja? Már csak miattad sem, mert szeret, de arról nem is beszélve, hogy egy szörnyű képet fest a te bizonyságod őróla. Úgyhogy, Isten harcol az álnokságunk ellen. És íme a történet. Mondd meg nekem, mi van a házadban. Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. És Isten így folytatja. Elizeus ezt mondta, menj kér kölcsön edényeket, ott kin, minden szomszédottól üres edényeket, de nem keveset. Mit csinálnál? Ez olyan, mint hogy Isten azt mondaná, hogy mennyi pénzed van? 15 ezer. Nézed a pénztárcát, ez a 15 ezer. Oké, menj, és kér kölcsön annyi pénztárcát, üreset, szerez annyi üres pénztárcát, amennyit csak bírsz. Mi az? Azért bőrkereskedést nyitunk, vagy mi az? Mert vissza kell adni. Menj, és kér kölcsön annyi pénztárcát, amennyit csak tudsz. Miért? Menj és kér kölcsön. És ez igazából a hitünk próbája, a szívünk próbája. Az álnok ember azt mondja, hogy hát még ilyen extra hülye feladatokat is ad nekem, na jó, elmegyek, kérek három pénztárcát, aztán azt mondom, hogy ennyi volt. Tudod, milyen nehéz pénztárcát kölcsön kérni? Mindenki abban tartja a pénzét. Nem adják oda. De a történet így folytatódik. Azután menj be, zárd be magad és fiad mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megteltet félre. Az asszony elment, és bezárta maga és a fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Most ez is milyen hülye gondolat, hát hogy most egyikből át fogom tölteni a másikba. De a helyzet az, hogy kitöltötte az olajat az egyik edényből, az megtelt, vette a következő edényt, és azt is meg tudta tölteni. És amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki, nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. És ez egy tökéletes képe a hitünknek. Isten azt mondja, hogy figyelj, a földi élet leckéje az, hogy te megtanulj hinni. Hogy megtanulj bízni bennem, még mielőtt a szemeddel láthatnád, hogy mit fogok tenni, még mielőtt megtapasztalhatnád, hogy jogosan bíztál bennem. Azt akarom, hogy előre higgy nekem. És amikor én azt mondom, hogy gyűjts pénztárcákat, de ne keveset, akkor 3 hónapig semmi más ne csinálj, csak pénztárcákat gyűjts, és a végén, tudod, a házban ilyen tömegével állnak a pénztárcák, hogy már tudod, te is épp, hogy csak be tudsz menni. Miért? Mert bíztál Istenben. Mert azt mondtad, hogy ha Isten mond nekem valamit, akkor azt nem azért mondja, hogy kinyírjon, hanem azért mondja, hogy jót tegyen velem. Úgyhogy mert Isten jót szánt nekem, mert bízhatok benne, mert hihetek neki, ezért elmegyek és gyűjtök pénztárcákat. Addig gyűjtöm a pénztárcákat, ameddig csak bírom. És utána, ebben a példa szerint ugye az asszonynak korsókat kellett gyűjtenie előre, és amikor összegyűjtötte a korsókat, akkor mondta meg neki Elizeus, hogy most menj be, csukd be az ajtót, és azzal, amit van, töltögess. Azzal a hiteddel, amit van, fogsz gazdálkodni. Azt szerint a hited szerint fogsz kapni, amit volt. És meg tudta tölteni az összes korsót, amit előre összegyűjtött. Ahány pénztárcát összegyűjtöttél volna előre, annyit tudtál volna megtölteni 15 ezerrel. Nem fér bele több. Következő. Nem fér bele több. És erről szól az életünk, hogy Istennek rengeteg ígérete van a számunkra. A Biblia tele van ígéretekkel. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez egy ígéret. De nem hiszem el. Úgyhogy nem alapozok rá. Úgyhogy nem gyűjtök korsót. És nincs is mit megtölteni. De ez nem Isten szűkmarkúságáról szól, hanem arról, hogy én bízom-e benne, és én számítok-e rá. És ennek a fajta hitnek, ennek a fajta bizalomnak, ahogy Pastor Boyce tanította még nem is olyan régen, a megnyilvánulása az a nyugalom és az öröm. Ha nézem Isten ígéreteit, és elhiszem őket, akkor az életem nyugalomban és örömben telik. Akkor a valóság, amiben élek, az egy áldott valóság. Akkor, ha bár vannak furcsa események, vannak kihívások, amik úgy tűnik, hogy a hitemnek a próbái, Isten van mögöttük, aki szeret engem, aki mindent a javamra fordít, aki az álmomban is ad eleget, aki megörvendeztet engem, még a nyomorúságom idején is. És ha egy ilyen világban élek, akkor vajon nem merek-e nekivágni dolgoknak? Akkor nem merek-e korsókat gyűjteni? Akkor nem merek-e vállalkozni? Akkor nem merek-e örülni? Akkor nem merek-e gondtalanul élni? Akár gondatlanul. Hisz mögöttem van egy Isten, akiben bízhatok. Micsoda különbség? Micsoda különbség ez a környezetem számára, és micsoda különbség ez nekem a szívemben, akinek az első számú környezete én vagyok. Reggel fölkelek, és rontom magam körül a levegőt. És ebben a rontott levegőben kell élnem egész nap. Nekem biztosan. Mennyivel jobb, hogyha örömmel, és reménnyel, és nyugalommal élhetek. És persze ez a fajta hit nem a humanista teremtő hit, ahol az én hitem hoz létre valóságot, hanem az a fajta hit, ahol Isten megígért valamit, hogy ő megcsinálja, sőt, meg is csinálta, de ahhoz, hogy érvényessé váljon rád, el kell hinned. A megtérés is egy ilyen. Kifizettem a bűneidet, hiszed-e? Nem. Hát akkor ez olyan, mint egy részemről, de részedről alá nem írt szerződés. Én aláírtam, te nem. Érvényes a szerződés? Nem. Ha te is aláírod. Kifizettem a bűneidet, hiszed-e? Hiszem, örök életed van. Te is aláírtad a szerződést. Megáldlak. Hiszed-e? Nem. Hát, pedig az áldás itt van a sarkon túl, csak nem hiszed el. A szerződést én már aláírtam, csak még te nem. Adok neked álmodban is eleget. Kizár dolog. Amiért én nem dolgozom meg, az nincs meg. Az áldás itt van a sarkon, csak még nem írtad alá. És persze, mondom, ez nem a humanista teremtő hit. Higgy benne is, gazdag leszek, dől a pénz, gazdag leszek. És hiszem, rendületlenül hiszem. Isten azt mondja, hé, milyen érdekes elképzelés. Én sosem mondtam, hogy gazdag leszel. Miben hiszel? Meg tudod toldani a hiteddel, akár egy arasznyival a termetedet? Őszre tudod váltani a hajadat? Nem? Akkor miért próbáld a valóság többi részét megváltoztatni ilyen módon? Abban higgy, amit én ígértem. Abban higgy, amit én mondok neked. És persze lehet, hogy Isten úgy vezet, hogy azt mondja, hogy van egy elhívásom, ahol sok pénzzel fog sáfárkodni, és igen, gazdag leszel. De akkor az a hit megint nem az én gyártottam magamnak, és hiszek benne, hanem Isten mondta nekem, és elhittem neki. De ha csak egyszerűen megnézed az alapígéreteket, amik a Bibliában élnek számodra és érvényesek, minden okod megvan arra, hogy teljes örömmel éled az életedet. Amit Isten megígért, hogy bőséggel betölti a szükségeidet. Ez szuper. Ha gazdag leszel, akkor se lesz több neked, megjegyzem. A gazdagság csak sáfárságot jelent. Több ügy intézni valóját. A szükségeid be lehetnek töltve jóval azelőtt, és lehet, hogy nem lesznek jobban betöltve azután sem. Úgyhogy az ígéret az, hogy a szükségeid be lesznek töltve. Az ígéret az, hogy Isten megvigasztal minden nyomorúságban. Az ígéret az, hogy veled van és soha nem hagy el. Az ígéret az, hogy természet fölötti ismeretet meghaladó örömet ad Filippi 4-ben. Örömet, ami a világban a legsikeresebb embereknek sincs meg. Olyan ígéretek, amelyek helyre rakják az életet feltétel nélkül. Nincs minek megtörténnie még ahhoz, hogy kerek lehessen az életed. Csak a hited van hátra. Azt a nyomorult szerződést aláírni. És ugye vannak olyan kategóriái a hitünknek, amik a hit egy pillanatával végrehajtódnak, és aztán örökre olyanok. Ilyen az üdvösség. Hittem egyszer, és örök életet kaptam, nem tudom elveszíteni. Viszont vannak olyan kategóriák is, amelyekben folyamatosan kell hinned ahhoz, hogy megtapasztald őket. Mondok egy példát. Jó a fék a kocsimon. Hiszek ebben, és ezért nyugodtan vezetek. Aztán egy ponton bekúszik a bizalmatlanság. Láttam egy filmet a tévében, ahol arról beszélnek, hogy a fék vezetékek milyen könnyen kipukkanhatnak. És nyomod, és semmi, és csak gyorsul, és ezzel a képpel kelsz és fekszel, és egyszer csak már nem bízol a fékedben. És az élményed vezetés közben a félelem. És folyamatosan félelemmel ülsz a kocsiban. Ez az élményed. Miért? Mert már nem hiszel a fékben. Már nem tartod valósnak azt az ígéretet, azt a biztonságot, amit az a rendszer ígért. Ugyanez a helyzet Istennel. Isten ígért egy csomó mindent, amely hat rád, úgy értem, működik az életedben egészen addig, amíg számítasz rá, amíg tudomást veszel róla, amíg hiszed. De ahogy bekúszik az álnokság, ahogy elkezded az ellenkezőjét hinni, ahogy elkezded gyűjteni az információt, hogy vádolhasd vele Istent, és rábizonyíthasd, hogy mégiscsak meg akar ölni a pusztában, abban a pillanatban a hatása annak, ami azelőtt még áldás volt, átokká válik. Értitek? Vigyázz, miben hiszel. Vigyázz, mit gondolsz. Vigyázz, hogy milyen gondolatokat dédelgetsz a szívedben. Élet és halál között választasz. Öröm és keserűség dől el itt bent a szívedben. És te leszel az első, aki annak a gyümölcsét eszi és issza. És aztán persze idővel mások is. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, ennyit akartam mondani. Esetleg egy imát mondjunk el. Drága Uram, védj el tőlünk minden álnokságot. Kutasd át a szívünket, és csak egyszerűen védj el minden álnokságot. Adj nekünk bizalmat, Uram. Adj hitet, adj csendes, megingathatatlan meggyőződést. És persze nem vagyunk hitóriások, akik rendíthetetlenül állunk az élet viharában. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségben. Hitetlenkedünk, de nem válunk hitetlenné, Uram. Esünk, kelünk, de a végén mindig felállunk. Ezt ad nekünk, Uram, és védj el minden álnokságot. És ha esetleg még nem írtad alá a szerződést, akkor most írd alá, örök életet kínál neked Isten. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj örök életet, és ezzel aláírtad a szerződést, és örök életed van. És aztán csak bízz benne, tanulj tőle, ismerd meg őt, és meglátod, hogy méltó a bizalomra. És éld ebben a hihetetlen erőben az életedet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, hogyha mennetek kell, menjetek, de hogyha esetleg van hozzászólásotok, akkor csak tegyétek meg a tétjeiteket. Vien ne va plus. Igen. Te légy nyugodt, ez nem csak, tehát, hogy ez... Erről azért tudunk beszélni, és azért nevetünk rajta ilyen jókat, mert ez ott van a szívünkben. Ugye Jób azt mondta, hogy az ember úgy issza az álnokságot, mint a vizet. A bűnös természetünk egyszerűen képes erre. Ida néni azt mondja, hogy az álnokság valójában még rosszabb is, csak az önön érdekeink és elképzeléseink védelménél egy ponton ellenségességé válik. Ugye ártani akarok a másiknak, hogy igazoljam önmagam. És ezt tették a farizeusok, tökéletes, amit mondasz, Ida néni. Pásztor Scheller azt mondja, hogy János 8-nak a példáját, a házasságtörő asszonyt, amikor elé vitték, és ugye azért vitték oda, hogy megbuktassák. Ugye tudták, hogy Jézus a szeretetet prédikálja, Mózes a törvényben azt mondja, hogy kövezzük meg azt, akit házasságtörésen érünk, és akkor na most mit fog mondani, kinek fog ellent mondani? És azért hozták oda, hogy megkísértsék őt. El akarták buktatni, álnokság. És Jézus persze zseniálisan válaszolt, azt mondta, hogy aki közületek nem vétkes ebben a bűnben, vesse rá az első követ. Azt mindenki elment, szép csendben. Úgyhogy, de ez egy másik üzenet. Úgyhogy köszönjük ide, néni. Köszönjük szépen. Úgyhogy az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk itt a föld életünk során, az uralkodni az elménken. És persze ez nem egy egyedüli humanista uralom, hogy én majd uralkodok az elmémben, én majd azt gondolok, amit kell, hanem az arról szól, hogy én állandóan Istenre nézek, állandóan alávetem magam neki, ő betölt engem, és a Szent Szellem, Isten bennem uralja a gondolataimat. Én csak választok, de könnyű választani, ha be vagyok töltve, mert a Szent Szellem mindig javasolja az igazságot, a helyes hozzáállás, és én csak mondom, hogy igen, ámen, igen, úgy legyen, igen, elmozdul a hegy, igen, megtesszük, igen, megszabadulunk, és így lám, megtörténik. De ez a választás az örökké valóságban is a feladatunk lesz. Erre vagyunk képezve most. Ha Isten elveszi a problémát, akkor a képességünk az állandó választásra gyenge marad, igaz? Az egyik célunk itt a Földön, hogy erős döntéshozókká váljunk, erős választókká. Nem, nem, igen, igen, nem, igen, nem, 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 igen, igen. Mit csinálunk? Elnézést. De nem ezt csináljuk? Tehát jön egy gondolat, és hát téged már láttalak valahol. Persze, itt élsz 10 éve. Depresszió. Hát jó. Szia, hajnal. Ők már elég erősek hozzá, tudják, mi megy itt. Igaz? Nincs választás, nincs döntés. Nem tudom, most nem jut egy másik se az eszembe. Szomorúság. Meddig maradsz? 2 évig. Oké. Bregyóság nálam. Elcsíség. Hogy? A bregyó? Hát kérdezzek a feleségemet. Tudod, reggel kopognak. Ki az? Én vagyok a bregyó. És én marha kinyitom az ajtót. Csodálkozom, hogy bejön. És koffert is hozott. Úgy tűnik, maradsz egy darabig. Ja, maradok. Döntést kell hoznom. Én kellene, hogy uralkodjak az elmémben. És Isten ezért meghagyja azt a környezetet, amiben muszáj választanom. Különben szívok, mint a torkos borz. Ez nem lesz rajta a felvételen később. Ugye, Péter? Igen, így van. A hited próbálja. A hited próbára. Így van, így van. Tudod, arról van szó, hogy most Isten ki akar vinni a szikla peremére egy kicsit bungee jumpingolni, és te simán közlöd, hogy nem. Kizár dolog, normális vagy? Soha a büdös életben. De húzzál innen. Ha közelemben ne is beszéljenekről. És Isten azt mondja, ki? Te szabad. Te szabad vagy? Te nem vagy szabad. Te rabja vagy a félelmeidnek, a koncepcióidnak. Egy pici kis töpörödött világban élsz, ahol semmit se lehet, csak azt, amit te elképzelsz. Erről van szó. És mit csinál Isten? Megpróbál kiszedni ebből a világból. De mert nem vagy hajlandó még beszélni se róla, muszáj, hogy kiráncigáljon a szakadék szélére. És pupsz! És ő is sajnálja, hogy át kell élned a rémületet, de sehogy másképp nem tudja megmutatni, hogy el is kap utána. Ha hajlandó lennél menni vele, csak amikor megemlíti, akkor nem kéne, hogy lelögdössön. Akkor mondhatná, hogy figyelj, tudod, bungee jumping, oda kiállunk, jaj, de én most félek, tudunk várni, még egy picit várunk, milyen lesz, ha zuhanok, gyere, imádkozz is, megmutatom imában. Ó, tényleg, ú, rossz lesz, de aztán elkapsz, jó lesz, jó, oké, akkor megpróbálok leugrani. Jaj, nem, ma még, ne holnap. Jó, de akkor megy, akkor zajlik a folyamat anélkül. De mert még arra se vagy hajlandó, hogy beszélj vele erről. ezért egy ponton muszáj, hogy kiráncigáljon és lelökjön. Hát vannak olyan örültek, akik direkt mennek ugrálni. Hát ezt mondom. Tehát, hogy, hát, szuper. Isten tágítja a komfortzónánkat, tágítja az életünket, a lehetőségünk határait. Mi az, ami lehetetlen Istennel? Kérdezi. Ho-ho-ho-ho, soroljam. Inkább mi az, ami lehetséges, tudod? Esetleg, mit tudom én, megáld az kutyasétáltatás közben. Ennyit elhiszek rólad, de annál sokkal többet nem. Ugye, ez a képünk. De a végén azt kéne, hogy mondjuk, hogy semmi se lehetetlen. Mi lesz most? Hova megyünk? Mehetünk. Te vagy a mindenható. A mindenható árnyékában, az ő szárnyai alatt bármi lehetséges. Mit csináljunk? Lehet, vigyél, megyünk, oké. Ugrunk valahonnan, nem baj. Ja, nem egy más világ. Ja. Minél készségesebb a szívem, annál kevésbé fájdalmas az út, amin megtanulom ezt a világot. A sportolók ezt szakszerűen csinálják, ugye? Nem úgy van az, hogy valaki elmegy toronyugrónak, és első nap lelökik a 10 méteresről. Isten se ezt akarja. De ha sosem ész el edzésre, mert félsz az egész gondolattól, akkor egy ponton muszáj, hogy rád bizonyítsa, hogy mégiscsak bízhatsz benne. És azt sokszor úgy csinálja, hogy bajba juttat, hogy megmenthessen a baj közepette. Hogy legyen legalább egy olyan nyomorult tapasztalatod, ahol azt mondhatod, hogy azt hiszem, hogy Isten megtartott. És megjegyzem, ha hitetlen emberekkel beszélsz, ők is egy ponton azt tudják mondani, hogy igen, volt az életemben néhány olyan eset, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy kicsoda vagy micsoda, de valaki megsegített. Ja, de hogyha nyitott vagy, ha hajlandó vagy menni Istennel, akkor az imáidban, a hétköznapjaidban, ahogy nézel szembe a helyzeteiddel, minden szólhat arról, hogy nő a hited és a bizalmad. De ha menekülsz egy álnok szívvel, mindent arra használsz, hogy na tessék, most megint itt, most fog agyonütni, most erre készül, tudod, akkor minden keserűségről szól és hitetlenségről. Igaz? Álnokság. Védj el minden álnokságot. Amen. Menjünk haza. Sziasztok!